Péter Árma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.
Isten azzal büntethetne minket legsúlyosabban, ha minden kívánságunkat teljesítené. Murusz Tamás gondolataival köszöntöm az Inter Arma Caritas valamennyi hallgatóját. A 12. évfolyam újabb adását hallják, én már az 526. műsorunkat. A szerkesztő Fodor Endre vagyok, először adásunk tartalmáról. Befejezzük Nádasi Alfonsz hadinaplójának felolvasását. Ezúttal Bőzsöny Ferenc tolmácsolja majd a hadinaplót bevezető történészi gondolatokat.
Szolgálja Nádasi Alfonsz most először napvilágot látott hadinaplója keresztény és nemzeti értékeink megerősödését, amelyekre ő is egész életét tette, a legnehezebb körülmények között is. Általában az orosz foglyokról a hadosztálynál semmit sem tudnak. Mi mindig parancs szerint továbbítottuk őket, de aztán elvesztek szemünk elől. Nem is tudom elképzelni, hova lehetne szállítani őket, amikor teljesen be vagyunk kerítve. Felderítőink ismételten jelentették, hogy értesülésük szerint a moszkvai rádió többször bemondta, miszerint Budapesten 70-80 ezer fogolyra számítanak. Micsoda elképzelés, hiszen már alig vagyunk pár ezren. Naponta halljuk, hogy mindig kevesebben maradunk, mert az oroszok sok foglyot ejtenek ebből a pár ezerből is. A felbomló alakulatokban is még elég sok ember van, olyanok is, akiket egyénileg fognak el. Naplom végén nézem soraimat, nem maradt-e ki valami? Kunoren társam referálásának csak az egyik részét írtam le. Elmondta, hogy fogságba esésem után Kodály bement a rendházba, és kérdezte, hogy mit tudnak rólam. Az igazgató irodában annyit tudtak, hogy a napokban kaptak egy eldobott és megtalált cédulát, amelyben értesítem a rendtársakat, hogy most hajtanak bennünket Budán. Ennek az a háttere, hogy útközben, ha pihenő volt, eldobáltunk papírokat abban a reményben, hogy ha valaki megtalálja, jó szívvel elviszi a címzetnek. Így került az enyém is a rendházba. Amikor a legközelebbi csütörtökön szokás szerint mentem Kodályhoz görög és latin olvasásra és imádkozásra, megkérdeztem, mi történt, miután bement a rendházba. Elmentem Vorosilov marshalhoz, mondta Kodály, és kértem, hozzanak vissza a fogságból. A szánsegéd felvette az adatokat. A marshal mentegetőzött, hogy most olyan zavarosak a körülmények, hogy semmi összeköttetése sincs azokkal, akik a foglyokat szállítják. De kér, hogy 3 hét múlva menjek vissza. Akkor tud felvilágosítást adni. A jelzett időre visszamentem. A marshal sajnálattal közölte, hogy most már nem vagyok Magyarország területén. Ott pedig nincs neki hatalma rendelkezni. Újra bementem a rendházba, mondta Kodály, és közöltem a sikertelen kísérletet. Rögtön megmondtam Kodály tanár úrnak, hogy Vorosilov éppen úgy hazudott, mint a többi orosz. Ki hiszi el, hogy egy marsal ne tudná elintézni egy másik marsal területén, ha valamit kér? Egyébként is nyilvánvaló hazugság, mert hiszen a fogságból több fő kommunista rokona már egy év után visszakerült. Meg is mondta az orosz táborparancsnok, hogy kifejezetten a kommunista párt vezetőségének kérésére mehetnek haza. De elmondhatatlanul örülök, hogy nem sikerült Kodály közbenjárása, mert így sok jót tehettem másokkal, a legembertelenebb körülmények között is. Itt ér véget Nádasi Alfonz atya hadinaplója. Fogsága eseményeit is megírta, de az már egy másik kötet tartalma.
Születtünk, kik egyszerre komisz ruhát viselünk, mutassuk meg annak a dekkutya muszkának, nincsen párja sehol az erdélyi bakának.
A hadinapló előszava rövidített változat, amelyet Lukácsi Zoltán, Győregyház megyei levéltár igazgató írt. Az ő jó kívánsága az, amit most idézek. Szolgáljon Nádasi Alfonz, most először napvilágot látott hadinaplója, keresztény és nemzeti értékeink megerősödését, amelyekre ő is egész életét tette, a legnehezebb körülmények között is. Nagy Róbert történész levéltáros, hadtörténeti bevezetője, Nádasi Alfonz hadinaplójához. Felolvassa Bőzsöny Ferenc. Az 1943 elején bekövetkezett Doni katasztrófa után a második magyar hadsereg maradványait folyamatosan hazaszállították. 1943 tavaszán azonban még jelentős magyar erők állomásoztak a keleti területeken. A már korábban megszállási feladatokkal, utánpótlási vonalak védelmével, partizánok elleni fellépéssel megbízott csapatok két megszálló csoportot alkottak, a keletit és a nyugatit. 1943. február 17-én a Doni áttörés követő visszavonulás közepette névlegesen mindkét csoport fölött a második hadsereg parancsnoksága vette át a vezetést, majd május 1-én Kijevben hivatalosan megalakult a Magyar Királyi Megszálló Erők Parancsnoksága. Vezetője a későbbi miniszterelnök Lakatos Géza vezérezredes lett. A megszálló erők már korábban is komoly harcokat vívtak a partizánokkal, akik főképp Moszkva által támogatva nagyon jól szervezetnek és jól felszereltnek bizonyultak. A gyors és nagy területi veszteséggel járó 1943-as szovjet téli offenzíva során a megszálló feladatokra kiképzett, rosszul felfegyverzett magyar csapatok egy része közvetlenül az első vonalban találta magát, és jelentős veszteségeket szenvedett. Az 1943. évi átszervezés alapján június 18-án a nyugati megszálló csoport korábbi parancsnokságát Proszkurovban a 7. hadtest, míg a keleti csoport esetében a 8. hadtest vette át Gomel központtal. Az átszervezések ezzel nem értek véget. Hamarosan a hadosztályok új számozást kaptak, illetve például a 102-esből a 12. könnyű hadosztály, amelyben Nádasi Alfonz is szolgálatát teljesítette. Mindezeket követően a 2000-es könnyű hadosztályokat a hadvezetés német mintára a Szabolcs hadrend keretein belül 3000-esekké kívánta fejleszteni, természetesen megfelelő tüzérséggel, harckocsi állománnyal és egyéb közvetlen alakulatok hozzárendelésével. Ez azonban egyelőre lassan haladt. Minden esetre a korábbi nyugat-európai harcok során zsákmányolt belga és francia harckocsikból két önálló harckocsi századot hoztak létre, és a megszálló alakulatokat erősítette a Kolozsvár elnevezésű űrzászló is. A mindegy 90 ezer főt számláló magyar megszálló hadsereg nehezen látta el feladatát. Óriási területet kellett volna ellenőriznie. Vele szemben ukrán, lengyel és orosz partizán egységek működtek, akiknek a fegyverzete helyenként jobbnak bizonyult, mint a megszálló magyar csapatoké. Időnként nagyobb partizán ellenes akciók, vadászatok zajlottak a német hadsereggel közösen, de ezekkel csak részsikereket értek el, és az elégtelen erő következtében javarészt a falvak elfoglalására, felgyújtására és az úgynevezett partizán gyanús személyek elfogására szorítkoztak ezek a műveletek. Komolyabb harcokra a Pripyat mocsarak és a Brianszki erdő területén került sor. A több ezer vasútrobbantás, szabotás és a véget nem érő támadások bizonyították az ottani magyar és német erők elégtelenségét. A helyzetet bonyolította a lengyel és a nacionalista ukrán partizánok között dúló véres háború is, valamint az a tény, hogy sok ukrán nyíltan a németek oldalán harcolt, a fő ellenség a szovjet rendszer ellen. A hagyományos magyar-lengyel barátság itt is megmutatkozott. Hallgatólagos egyességet köttettek a lengyel partizánok és a magyar alakulatok vezetői között, sőt, erre az ukrán-magyar viszonylatban is gyakran került sor. A legtöbb esetben a magyar csapatok igyekeztek a lengyel lakosságot védelmük alá helyezni, de ezt a hatalmas területek miatt nem lehetett igazán kivitelezni. Falvak százai folyamatosan valamelyik partizán csoportosulás ellenőrzés alatt álltak, ahol szabályos kiképzés, sorozás is folyt, sőt, harckocsikkal és tüzérséggel is rendelkeztek. Ezeket az eseményeket és a magyar csapatok passzivitását a német hadvezetés nem nézte jó szemmel. 1943 végén és 44 elején a két hadtest messze elsodródott egymástól, majd a 7. hadtest a Kárpátok előterébe harcoló első magyar hadsereg kötelékébe került. A 8. hadtest a benne a napló szerzőjének 12. tartalék hadosztályával, s mintegy 40 ezer katonával a Brest-Kovel-Pinszk háromszög térségében állomásozott, és igyekezett a német középhadsereg hátában biztosító megszálló szerepet betölteni. Mindezt egy fél dunántúlnyi hatalmas területen. Ez volt az az időszak, amikor Nádasi Alfonz kikerül a tárgyalt térségbe. 1944 májusában a 8. hadtest új néven 2. tartalék hadtestként folytatta tovább tevékenységét, 6 könnyű hadosztályát pedig 3000-es tartalék hadosztályjá szervezték át. A hadtest mellett rövidesen megjelent a Pripyat mocsarak térségében a viszonylag jól felszerelt lovas hadosztály is, amelynek következtében megélénkült a partizánok elleni aktivitás is. A szovjet hadsereg nagyszabású támadó hadművelete, a Bagration offenzíva azonban teljesen átrajzolta a fennálló helyzetet. A támadás június 22-én indult, és már az első napokban hatalmas vereséget mért a német középhadsereg csoportra. A veszteségek óriásiak voltak, és a szétszakadó front több száz kilométeren nyugat felé vonult. Ebben a helyzetben a fő támadási vonal szélén elhelyezkedő magyar seregrészek is a frontvonalba kerültek. A lovas hadosztály súlyos harcokat vívott, de erőteljes támadás érte a Napló írójának, Nádasi Alfonz atyának 12. hadosztályát is. Ez utóbbi hősies ellenállás után július végére meghátrálni kényszerült. A szétszínált egység csak a Bug folyó vonalán volt képes megkapaszkodni, ahol a magyar lovas hadosztály és a német hadsereg ellenakciójának köszönhetően rövid ideig stabilizálódott a helyzet. Augusztusban a második hadtest megmaradt és még harcképes csapatai Varsóig hátráltak, ahol a Visztula vonal védelmében vettek részt a lovas hadosztállyal együtt. Az időközben kitört, majd vérbe folytott varsói felkelés idején a magyar csapatok nem avatkoztak be a németek kérésére ellenére sem, sőt tudjuk, hogy titkos tárgyalásokat folytattak a lengyel honi hadsereg tisztjeivel. A német hadvezetés számára világossá vált, hogy a magyar csapatoknak leginkább Magyarország védelmében veheti hasznát. Így eleget tett a magyar vezérkar régi kérésének, amely szerint a magyar fegyveres erőket mielőbb a Kárpátok és a román kiugrás miatt Erdély védelmére hazarendeljék. Szeptember 17-én a lovas hadosztályt kivonták a frontvonalból, korábban pedig a második hadtest egysége is az 5. hadosztály kivételével hazaindulhattak. A 12. tartalék hadosztály már augusztus végén a Tiszántúlra került, majd Belényes és Nagyvárad térségében harcolt. A hadosztály vezetője szeptember 28-áig a Naplóban főgazdaként említett Németh Béla vezérőrnagy volt, majd Tömöri Jenő vezérőrnagy következett október 25-éig. Az október elejé harcokban a hadosztály szinte teljesen felmorzsolódott. Több alakulatát is fel kellett oszlatni. Átalakítása után az alakulat a Tisza vonal védelmében vett részt, majd Gödöllő térségében az Attila vonalba vonult vissza. A főváros észak-keleti előterében egyenlőtlen küzdelmet folytatott a támadó szovjet és román alakulatokkal. Budapest ostromakor bekerítve január végéig, február elejéig az alakulat szinte teljesen megsemmisült. Néhány zászlója mindössze 40-50 főt számlált. Utolsó parancsnokai Mikófalvi Ferenc és Bauman István vezérőrnagyok voltak.
Hideg szél fúj, édesanyám, hozza ki a kendőm. Még ma éjjel felkeresem a régi szeretőm. Kiállok a kapujába, kibeszélgetem magamat véle utoljára. Kiállok a kapujába, kibeszélgetem magamat véle utoljára.
Köszönöm a figyelmüket, ismétlésben két alkalommal is hallható majd a műsorunk szombaton, illetve hétfőn éjszaka. Már most figyelmükbe ajánlom a következő műsorunkat, amelyben Nagy Endre tábori lelkész mondja el gondolatait a lurdi zarándoklat kapcsán a hivatásáról valva.
Nem annyira az elcsöndesedésről szól, mint inkább megtapasztalása annak, hogy mindannyian zarándokok vagyunk, hogy együtt járjuk a föld életútjait. Bár különböző származásúak voltunk ott együtt, különféle szolgálatot látunk el, mégis tudtunk és tudunk közösen is haladni, gondolkodni, imádkozni és dolgozni a békéért.
Köszönöm a figyelmüket, a szerkesztőt, Fodor Endrét hallották, további kellemes rádiózást kívánok valamennyiüknek. Az Interarma Caritas 12. évfolyamában az 526. adást hallották. Johann Adam Müller mondta, a világot nem a nagyhangúak teszik emberibbé, hanem a csendes emberek, akik sokat imádkoznak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Inter arma caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.